Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Európa leginkább családbarát nemzete a magyar, amely a kontinens legnagyobb adócsökkentését viszi végbe a családok érdekében, hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Pécsett. Hankó Balázs a Családi Roadshow elnevezésű kisgyermekeseket megszólító rendezvény pécsi állomásán újságíróknak nyilatkozva kiemelte. Az elmúlt években 30 olyan intézkedést hoztak, amely segített a családoknak, közöttük elindították Európa legnagyobb adócsökkentési programját is, azaz egy családbarát adóforradalmat indítottak útjára. Kiemelte, hogy a magyar kormány az édesanyák SZIA-mentessége mellett áll ki, ennek megfelelően október 1-től már a 3 gyermeket nevelő anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Még július 1-től teljes egészében mentesült ezen adónem alól a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is. Az elmúlt bő évtizedre jellemző fejlesztés sorozatot folytatni kell, ebben a kormány partnerként tekint a megyei jogú városokra és a polgármesterekre, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen. Gulyás Gergely a Megyei Jogú Városok Szövetségének kétnapos közgyűlése kapcsán beszélt arról, hogy a koronavírus járvány, majd a háborús helyzet nehézséget okozott a településeknek is, de ettől függetlenül az elmúlt bő évtized a fejlesztések tekintetében nagyon sikeres időszak volt. Az országban és ezekben a városokban megvan az erő és megvan a szándék, hogy ezek folytatódjanak. A kormány nyitott arra, hogy a települések működéssel kapcsolatos észrevételeit is megfontolja, és ha szükséges, változtasson, fogalmazott Gulyás Gergely. 1700 gyermek iskola kezdéséhez járult hozzá az 5. alkalommal megszervezett mosolytáska akció. A gyűjtésben több mint 150 általános iskola diákjai és magánszemélyek is részt vettek, hogy adományukkal a legszegényebb családok gyermekeit támogassák, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint 1485 jó állapotú iskolatáskát és több mint 1 millió forint pénzadományt ajánlottak fel magánszemélyek az adományoz.hu oldalon keresztül, amelyből a szervezők további táskákat tudtak biztosítani a rászoruló diákoknak. 1 millió köbméter vizet lehet majd visszatartani a Tiszaders, Tiszaszőlős, Holtisza vízpótló és tározási célú, mintegy 11,6 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően, mondta az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára Tisza Derzsen, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság sajtótájékoztatóján. Véni Medzsolt elmondta, a klímaváltozás hatása leginkább a vízgazdálkodáson keresztül érzékelhető, az országba beérkező folyók vízhozama ugyanis radikálisan csökken. Még 15 évvel ezelőtt 114 köbkilométer víz érkezett az országba, mára ez 98 köbkilométerre csökkent, fogalmazott. Közölte, a hamarosan lezáruló fejlesztési időszakban az árvízvédelem volt a fókuszban, a fő feladat azonban egyre inkább a felelős vízkészlet gazdálkodás lesz, mert a vízkészleteket óvni és lehetőleg bővíteni kell, fogalmazott Véni Medzsolt. A szakképzés megújításának az volt a célja, hogy Magyarország a világ élvonalába tartozó szakképzési erőhatalommá váljon, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt 5 évben közösen sikerült lebontani a sztereotípiákat és bizonyítani, hogy a szakma nem B-terv, hanem hivatás, megbecsülés, karrier és szabadság. Hozzátette, a megerősített duális szakképzésben ma már több mint 60 ezren vesznek részt, és ez a gyakorlat alapú tanulási forma az OECD rangsor alapján a világon a 3. legjobb a munkaerőpiaci felkészültséget biztosító szakképzések között. Sport. November 6-án mutatják be a hazai mozikban Bölöni László labdarúgó edző életútjáról szóló Bölöni az erdélyi legenda című magyar életrajzi filmet. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő legendájának, hiszen Puskás Ferenc után az egyetlen magyar labdarúgó, aki magasba emelhette a bajnokcsapatok Európa kupájának trófeáját. Végül az időjárásról. Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradnak erősebben felhős részek, illetve később a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danida című regényének első részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Szabó Magda a Danaida. Tibornak. 1925. április 18-án születtem Mecseren. Apám néhai Csándi Kornél városi levéltáros, anyám néhai Somos Aranka, óvónő. Bátyám Csándi Dániel szigorló orvos 1939 koranyarán ismeretlen helyre távozott. Elemi és középiskolába Mecseren a református leánynevelő intézetbe jártam. A háborús esztendőket Mecseren töltöttem. 1943-ban érettségiztem jó eredménnyel. Eredetileg pedagógusnak készültem. 1943. szeptemberében megkezdtem tanulmányaimat a Mecseri Tudományegyetemen. Bár nyelvszakos voltam, 6 fél éven át könyvtártudományi kollégiumokat is hallgattam. Szüleim halála után 1945. október 5-én Budapestre költöztem. Itt kaptam könyvtárosi állást a Sáfránytéri könyvtárban. Házasságot 1950. július 22-én kötöttem, férjem dr. Simkó Elek tanár, az Apáti Gimnázium igazgató helyettese. Alap- és középfokú szemináriumot végeztem, 1950 őszén jó munkámért pénzjutalomban részesültem. Főnököm, dr. Surányi Miklósné tragikus emlékű távozása után változatlanul a Sáfránytéri könyvtárban tevékenykedtem. 1954-ben részt vettem a könyvtárosok szakmai továbbképző tanfolyamán. 1956-ban az ellenforradalom idején 2 betegemet ápoltam, mihelyt tehettem, tüstént jelentkeztem munkahelyemen, ahol új főnököm, Holle Pálné helyetteseként több író-olvasó találkozót önállóan vezettem le, sikerrel. Miután úgy döntöttünk férjemmel, hogy házasságunkat felbontjuk, s új életet más környezetben szeretnék kezdeni, kérem a tudomásom szerint újonnan létesítendő Törögdi könyvtárba való áthelyezésemet. Budapest, 1960. április 18-án. Simkó Elekné, Csándi Katalin. Dániel. Dániel áll, árad a felleg, a köd, Képes Géza. Ha eszébe jutott, mi mindenre kellett már felelnie életében, mindig elkedvetlenedett egy kissé. A 40-es évek elején sosem ismert felmenői vallását faggatták, a németek bevonulása után azt, hogy gondolkozik az oroszokról. A békekötést követő időszakban arról kellett nyilatkoznia, mi a véleménye a németekről, s igazoló bizottság kérte számon, milyen magatartást tanúsított a háborús években. Később válaszolnia kellett arra, miféle származék, rendelkezik-e ingatlannal, vannak-e rokonai külföldön vagy internáló táborban, volt-e tagja valamiféle tömegszervezetnek a Horthy korszak alatt. Többször megtudakolták, mint gondolkozik Koreáról, a klerikális reakcióról, a szociáldemokratákról, Mindszenty Bíborosról, utána néztek, milyen határig sajátította el továbbképzési anyagát, s 56 végén számot kellett adnia arról, csak ugyan férje és anyósa betegsége hátráltatta-e abban, hogy ugyanakkor megkezdje a munkát, mint a többiek, vagy így értelmezte az általános sztrájk gondolatát. Ügyvédjét az érdekelte, megcsalta-e valamikor Elek, bántotta-e a szó valódi értelmében. Reakciói ritkán voltak élesek. Katalin mindig engedelmesen válaszolt, s Dániel halálának vagy Melinda a válóperükben játszott szerepének elhallgatása kivételével tulajdonképpen őszintén is. Hosszú időbe telt, míg egyszer ráeszmélt, hogy alig, hanem semmit sem közölt magáról. Apja, anyja nevét, foglalkozását, Csándi Kornél levéltáros, Somos Aranka óvónő, legalább 10 különféle életrajzba, kérvénybe beleírta, de soha senki sem érdeklődte meg tőle, miféle ember volt Csándi Kornél vagy Somos Aranka, s milyen volt az egyik levéltárosnak, a másik meg óvónőnek. Számtalanszor be kellett számolnia arról is, hogy a ház, ahol megszületett, nem volt családja magántulajdona, hanem szolgálati épület. Az anyja óvodája. Ám soha senki se kérdezte meg, milyen is volt voltaképpen ez a ház, és nem esett szó sem a kreppapírlepke szárnyakról, sem a gombákról. Pedig az első, a legelső, ami eszébe jutott, ha valaki régi otthonát említette, a drótvázra feszített játékszárnyak voltak, meg a sampinyonok erdőillata. Az óvoda utcai fronton a kapuajból három irányban vezetett út. Szemközt a kapuval az udvarba, balra a lakásuk, jobb felől anyja hivatalos helyiségei felé. A belépő a jobb kézt eső lengőajtón túl vitrin szegélyezte folyosóra jutott, ahol mint valami múzeumban papírszárnyak, rongybabák, linóleum állatok, fajátékok és labdák ültek a polcokon a szekrénysor üvege mögött, s a padlófertőtlenítő hideg klórszaga egybeolvadt az állandó kakaó illattal. Matilda folyosó legvégén a konyhában kondérszámra főzte a kakaót meg a tápszert az óvodásoknak. A vitrineket munkaidő után zárva tartották. Katalin többnyire üvegen átnézte a játékszereket, így választott magának lepkeszárnyat is, amely ritkán került rá, mert kevés pillefelszerelés volt a leltárban, s anya nem kivételezett a gyerekével. Az utcára két hosszú foglalkozási terem nézett, ahol törpeasztalok körül törpeszékek guggoltak, a falakat meg meseképek díszítették, ómódi, valami jótékony alaptól örökölt, jobbára félelmes illusztrációk. Egy sziklára könyöklő farkas, amelynek óriási szabó ollóval éppen most vágja fel a hasát az öreg kecske, s rossz kedvű gidácskák fészkelődnek elő a guztustalan résen át. És egy oltárkép nagyságú hófehérke, amely olyan halott volt, amilyen halott csak lehet valaki. Tök sárga, beesett arcú, hegyes orrú, szálkaszerű ujjai imára fonva a koporsóban. Katalin vécére is az óvodába járt, oda irányították, mihelyt totyogni kezdett, mert ott testalkatához méretezett csepp ülőke várt a kis fenekét, s hozzászoktatták az állandó kézmosáshoz. Anyja nem tréfált, ha tisztálkodásról volt szó. Emberen, tárgyon üldözte a szennyet. Katalin sokszor elnézte, mikor takarított, mind sújt le egy poros csíkra, hogy csap rá vizes rongyal egy foltra, micsoda erővel és haraggal. Anyja félelmes volt ilyenkor, nem úgy söpört, mosott vagy mosogatott, mint más. Somos Aranka gyilkolt, megölte a piszkot. Magánlakásukba lépcső vitt, egymásra merőleges, dupla lépcső. A valódinak kőfokai a lakás küszöbéig emelkedtek, a másik keresztbe szembe fordulva ezekkel a kő lépcsőfokokkal fából készült, és a magas folyosó ablakig kapaszkodott. Voltak éppen nem is lépcső volt, hanem valami masszív átmenet egy stelázsi, meg egy emelkedő téli kert között. Somos Aranka rengeteg virágot kapott a szülőktől, akik versenyezni próbáltak egymással az óvónő megajándékozásában, azok között az együgyű keretek között, melyeket anyagi lehetőségük és az óvodához legközelebb eső bánatos kis virágkereskedés megengedett. Fikusz, hortenzia, begónia, vízipálma és aszparágusz guggolt a polcokon. A kereskedésben nem volt választék. Csak kaktuszt nem hozott senki. Katalin miatt. Szülővárosában mindenki tudta, hogy a kaktuszos ház lánya sosem egy férjhez. Ez az ablakig futó falépcsőzet volt a kertjük. Udvarukon nem voltak gruppok, nem lehetett a kinti torna és tánc gyakorlatok miatt. Ha udvari foglalkozás volt, anya kint állt a gyerekek formálta kör közepén, álla alatt hegedűje, táncolt, énekelt vagy tornászott, és a gyerekek meg Katalin utánozták a mozdulatait. Katalin sokkal később, mikor már az emlék hozta vissza a képet, riadt meg Somos Arankától, ahogy ott dalolgatott, meg hegedült a kör közepén. Olyan súlyos és szomorú volt a vidám dallamocskák között, mint a kő. Ha az ember felment a valódi lépcsőkön, az előszobába léphetett be. Onnan nyíltak a lakóhelyiségek, a férfi szoba, az ebédlő meg a háló, mind egy irányban, ügyetlenül, ahogy a régi építkezés megszabta a sorrendet. A férfi szoba apa birodalma lett volna, ám apa legtöbbször kirohant belőle, mert gyakran jött hozzájuk vendég, s azokat, ahogy a szokás előírta, a férfi szobában illett fogadni, az volt egyúttal a szalon is. A levéltáros valahányszor megszólalt a kapucsengő, félrehúzta az ebédlőfüggönyt, kilesett, s ha kiderült, hogy megint anyához jött látogató, kimenekült az udvari kapun át a vásártér felé. Ezt se kérdezte meg soha senki Katalintól. Milyen volt apa, mikor elfutott az óvodából a levéltárba, félig begombolt köpenyekben, szitkozódva, hogy nem maradhat meg a saját falai között, sem azt, mint nézett utána ő, felkapaszkodva a foghíjas téglakerítésen. Apa tűnő alakja mindig más volt, viharban félelmetes, esőben szánalomra méltó. Vásár idején groteszk, mert az óvoda hátsó fala és az udvari kapu előtt nagyvásár idején ott álltak a bódék, és a hűsölő artisták fehér-pirosra festett arca ránevetett a szaladó levéltárosra. Vagy vatta cukrot hömbölygettek mellette, és az erőművész nagyot csattantott a fülébe a kalapáccsal. Katalin, míg kicsi volt, gyakran utána futott apjának ilyenkor. Úgy szánta, hogy mennie kell, nem ülhet otthon békességben. Zavarják. Apja többnyire meg is fordult, és megvárta a gyereket, mikor felfigyelt csattogó szandálkái zajára, mert apa Dániel szökéséig nyíltan szerette őt. Néha még a karjára is vette. Úgy vitte ki a vásári zsibongásból, ne lökjék hányják a nagy forgalomban. Fél napokat eltöltött mellette a levéltárban, meg sem moccanva, mint az egér. Apa ráültette végtelen irományhegyekre, s ő a tékák tetejéről, ahonnan nem ért földig a lába, nézte apát, aki keres valamit a papírok között, de nem találja. Katalin 4 évesen, 6 évesen, 9 évesen is érezte, hogy nem is fogja megtalálni soha, akárhogy keresi. A gombák a jegenyék alatt nőttek a bokrok mélyén. 12 jegenye állt a 2 udvarfal mentén, 6 a vásártér, 6 a szomszéd ház kerítésén túl bókolva a szélben, s alattuk ugyancsak 6-6 fehér, bogyótermésű bokor, tövük körül zöldes, nyáron is avarszagú folt, amelyen felfel ütötték fejüket a gombák. Ha felnézett, a gallyak szövedékén állt a jegenyefák csúcsát látta, s a faormokra feszített eget. Odalem meg a bokrok alján a gombák szívós és törékeny népe állt, amely valahányszor tálba került, rövid idő múlva újra felbudjant, mint egy sor tömör buborék. A gomba a konyhában mindig sárgás színűre pirult, mikor metélni kezdték, mintha élő lény volna, s szégyenkeznék a sorsán, hogy erdei leheletből és az örökké valóság dacából étellé kell válnia egy fazék fenekén, s időbe telik új esőbe, pár napba, míg utódja megszületik, átfúrja fejét a televényen, és bosszút áll friss születésével az ő veszte miatt. A hálószobában 3 aludtak, apja, anyja, meg ő. Matild szobája a termeknél, az óvoda konyhája mellett nyílt. Dániel a férfi szobában hált, nagyapa, akit Katalin csak hallomásból ismert, a konyhában. A konyhában alapvetően megjavíthatatlanul rossz volt a csap, folyton bőrözni kellett. Mindig apa bőrözte, nem hívtak szerelőt. A levéltáros eleinte utálta az ilyenfajta munkát. Panaszkodott, nem hagyják kutatásaiba mélyedni. Csak nyugdíjas korában babrált szívesen a csappal, mikor Matild már kereste számára az elfoglaltságot. Ha megjavította, pár napig jó volt, aztán megint csak elkezdett sírni, sírt vagy 2 hétig, nem nagyon törődtek vele. A vízszámlát a város fizette, senkit sem érdekelt a vízdíj. Csak ha Matild kijelentette, nem bírja hallgatni a csöpögést, mert idegesíti, kezdődött el megint a játék, apa kontármunkája. Katalin sokszor eltűnődött rajta, milyen lehetett nagyapja élete a konyhában, míg hallgatta, mint pottyannak a kiöntőbe a vízcseppek, és nézte, hogy motoznak az égen a jegenyeg aljak odakin. A kamrában mindig hideg volt, mert csikorgó fagyban is tárva tartották az ablakait. A feldolgozott disznó kolbásza, sonkái ott lógtak a mennyezet alá rögzített rudakon. Ha befújt a szél, meg-meg moccantak az oldalszalonnák, körbefordult a gömböc. Füstölés szaga meg almaillat keveredett el a lisztes ládák leheletével. Az óvónő, mint egy malomban, falba épített, felülről nyitható lisztes ládákat tartott, és mindig maga sütötte a kenyeret. Somos Aranka úgy gyűjtötte a tennivalókat, mint más a pénzt. Ha eljött az este, és Katalint lefektették, anyja hangja még sokáig behallatszott hozzá az ebédlőből. Somos Aranka felsorolta, mit végzett aznap, hányféle keserves munkát. Katalin mindig azon aludt el, mennyit is kell az ő anyjának dolgoznia, s hogy Matilda, Dajka, aki egyben cseléd is lett volna náluk, voltaképpen sokkal kevesebbet tesz-vesz, mint asszonya. Hogy apa és Matild között mi van, véletlenül tudatosodott benne, s szerencséjére egyik felnőtt se vette észre, mikor felkapaszkodott Matild szobájának piros téglákkal cifrázott ékítményein a Dajka alacsony ablakáig, s belesett rajta egy kora vasárnap délután, míg anyja a frissen mosott függönyöket csíptette vissza a karnis rúdra az óriási létra tetejéről egyedül. Katalin kezdetben nem vonzódott Matildhoz, Matild se sokat hederített rá, a Dajka, akárcsak Somos Aranka, minden energiáját kiadta az óvodások között, nemigen maradt türelme a mellette élő aprósághoz. Katalin az ellesett jelenet után egy ideig idegenkedett tőle, maga sem tudta miért. Később. Sokkal később kezdett csak gondolkozni rajta, hogy talán Matild sem egyszerűen csak az, akinek süldő leánykorában gondolta, mikor már pontosan értette hajdani megfejthetetlen élményét. Matild más volt, mint aminek képzelte. Katalin egész életében mindig mindenki más volt, akit csak ismert, mint ahogy hitte, sokkal bonyolultabb személyiség. Nóra halála után még keresni is próbálta a Dajkát, aki ott ült a levéltáros holtteste mellett a férfi szobában, míg anyja a konyhában vasalta azokat az ingeket, amelyekről tudta, hogy Csándi Kornél soha többet nem fogja viselni. Ám Matild nem élt már. Ő is elveszett, mint annyi minden. Mint maga az óvoda is, amely a városrendezés alkalmával bekerült az új műszaki egyetemet a város szívével összekötő sugárút vonalába, s úgy eltűnt mindenestül, lisztes ládáival, jegenyéivel és csepegő csapjával együtt, mint a köd. Házuknak óriási dupla padlása volt és hosszú, mély pincéje. Állatot az óvodai szabályzat értelmében nem volt szabad tartaniuk. Disznóikat is idegenek hízlalták, és feldolgozva szállították kamrájukba, mikor beállt a fagy. Az egyetlen, amit a városi egészségügy és anyatisztaság szeretete megtűrt az állatvilágból, a galambdúc volt. Sokkal magasabbra építették, mint más házakban, mintha anya azt képzelte volna, ha olyan szokatlanul fenn élnek a madarak, nem piszkolhatnak a gyerekek fejére. Persze így is előfordult valami baleset. Anya undorodó szájjal cipelte a kárvallottat a vízcsap alá, s a merénylet napján bizonyos volt, hogy délben vagy este galamblevest esznek. A galambért Matildot küldték fel, mert Dániel nem vállalta a hóhérkodást, Katalinról nem is beszélve, aki elbújt a pincébe, ha gyilkosságra került a sor. Eleinte megpróbált nem enni az állatból, amely számára még nyomorult leveske formájában is valami hussanás maradt, fehérség, enyelgő, puha hang. Akkor anya néhányszor irgalmatlanul megverte. Később tiltakozás nélkül megette a galambot, mint ahogy mindent megevett teljes életében. Az óvodában nem volt szokás válogatni. Dániel se válogathatott, akinek pedig sokkal fényesebb szeletkéje jutott a gyerekkornak, mint a húgának. Ott hamar megtanulták, hogy a dúcban nem madár él, hanem étel, amely semmivel se jelentősebb vagy siratnivalóbb, mint a meghámozott krumpli.
Hangzott Szabó Magda a Danida című regényének első résszel, melyet Kutvölgyi Erzsébet olvasott fel. A műsort Somoshári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával beszélgetünk, aki ma délután 15 órakor tesz örökfogadalmat a Miskolc-Mindszenti Plébánia templomban. A riporter Papp Ildikó.
Nagyon-nagyon sok közösséggel, férfi-női szerzetes rendel beszélgettem az elmúlt időszakban. Sokan megfogalmazták azt a hiányérzetüket, meg azt a nehézséget, hogy előregedő a szerzetes közösség, nincs utánpótlás. Rátok pedig, én így igazából itt az Egerszaló Kéfűsági Találkozó lelki gyakorlat alkalmával találkozom így csoportosan veletek. Olyan jó rátok nézni. Fiatalok vagytok, sokan vagytok, nem lehet ok panaszra. Ugyanakkor ott van bennem a kérdés, hogy mi visz rá ma egy fiatal nőt arra, hogy ne a családi életet válassza, hanem a szerzetes hivatást.
Hát biztos, hogy minden élet más, minden élet egy kicsit különbözik, de minden élet az Istennek egyformán fontos és értékes, és azt hiszem, hogy minden hivatás, hogyha azt az ember őszintén keresi, akkor egyformán értékes. Én nem annyira szeretem így külön választani, hogy a papi szerzetesi hivatás, vagy a családos hivatás nyilván más, és nyilván nagyon más a jellege. De én azt gondolom, hogy akkor van az ember igazán a helyén, hogyha a sajátját megtalálja, és a sajátjára ráismer, és tud ugyanakkora szent lenni, és ugyanannyi kegyelmet hordozni egy családanya, vagy egy családapa élete, mint adott esetben egy pap vagy szerzetes élete. Szóval nekem így az a legfontosabb gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy azt megtalálni, amire engem hív az Isten. És én a saját életemben is így voltam. Hála Istennek, én egy vallásos családban nőttem föl, nagyon hálás vagyok a szüleimnek, valóban egy hiteles emberek előttem, és egy nagy családban nőttem fel, mi heten vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, nagyon élveztem, hogy sokan vagyunk testvérek, sokat voltam együtt a testvéreimmel, és így legidősebbként több helyzetben ilyen kicsit anya vagy pótanya szerepbe is kerültem. Én a fiatalabb testvéreimet már olyan 10-12 éves lányként a ott körül vettem az édesanyámmal, és akkor etettem meg, itattam meg, fürdettem meg, amit kellett velük, úgyhogy így visszanézve az életutamra, és így a szerzetesi hivatás útjáról visszatekintve, azt is látom, hogy ez milyen különleges ajándéka volt a Jóistennek, hogy nekem ilyen módon saját gyermekem nem lesz, viszont valahogy így ezt mégis megadta, hogy van erről ilyen nagyon közeli és nagyon jó tapasztalatom. Úgyhogy a szüleim így bevezettek a hitbe, ezért abban hát volt egy ilyen szilárd hitem, meg reményem, hogyha hát ugye az Istennel egységben próbálom keresni az életutamat, az lesz nekem az igazán jó, szóval így az ilyen saját barkácsolásokban nem annyira hittem, és akkor nagyon próbáltam keresni így az ő, nem tudom én, hívását, akaratát, de persze azért ebbe is bele lehet feszülni, hát én is úgy belefeszültem ebbe, hogy na most akkor ez vagy az, és így volt például, hogy így gondolkoztam, hogy most igazából akkor mi segítene, és így szinte ilyen tényleg ilyen komikus, hogy az jutott eszembe, hogyha még egy papír cetli lehullana az égből, és rá lenne írva, hogy mit kell csinálnom, még akkor is biztos, hogy megkérdezném magam, vagy most ez biztos nekem hullott le, és biztos azért van ráírom, mert ezt kell csinálnom. Szóval azt hiszem, hogy ebben az állapotban, nem tudom, hogy másnak is ismerőse, de hogy amikor nagyon keresi így az ember azt, hogy most mi a biztos, akkor igazán semmi sem tudja szinte megnyugtatni. Akkor ilyen állapotban voltam azért én is, hogy így keresgettem az életemet, a hivatásomat. Nyilván volt egy időszak, hogy nagyon komolyan kerestem azt a fiút, akivel együtt tudnánk családot alapítani, és az is nekem nagyon érdekes, hogy volt egyszer egy előadás, amit hallottam, egy atya tartotta. Már pontosan nem tudom, hogy mi volt a fő téma, de engem csak egy apró mondat ragadott meg akkor, hogy hiába lép az ember jobbra kettőt, ha utána balra hármat, és ez akkor nagyon nekem szólt. És akkor elhatároztam, hogy akkor ebben a nagy bizonytalanságban akkor elindulok valamerre, és mivel hát azt tudom, vagy akkor is azt gondoltam, meg most is ezt gondolom, hogy az Isten valóban konkrétan elhív és megszólít valakit, ha papi vagy szerzetesi hivatásra hívja. Ha erre úgymond nem hív az Isten, vagy ezt nem érzem belül, hogy ő hív, akkor megint csak ez a maszekolás, hogy akkor úgy nem érdemes neki vágni, és nem is volt erre így bennem alapvetően így vágy vagy késztetés, csak úgy ott volt katolikus fiatalként a fejembe, hogy hát ez is ott van lehetőségként. És akkor, de így az elég világossá tette, hogy arra nem hív az Isten, hát akkor viszont aktívan és tudatosan a párkeresés irányába induljak el. Tehát, hogy akkor még tudatosabban jártam olyan katolikus közösségekbe, vagy közegekbe, ahol a hozzám hasonló fiatalokkal, fiúkkal is tudok találkozni. És azért is mondom ezt, mert számomra nagyon érdekes, és valahogy nem tűnik véletlennek, hogy pont ebben az állapotban és egy ilyen időszakban tudott megszólítani az Isten. És hát, ha már itt beszélgetünk Egerszalókon, akkor az sem titok, hogy ez a számomra fontos meghívás és felismerés a szerzetesi élethivatásra, az itt Egerszalókon, az ifjúsági találkozón történt, és egy megint csak nagyon egyszerű kérdésből indult el ez a felismerés. Összetalálkoztam egy régebbi ismerősömmel itt Egerszalókon, aki megkérdezte tőlem, hogy vagyok, mi újság, és hát a terveimre kérdezett rá, amik akkor arról szóltak, hogy hát akkor szép családom lesz, és akkor kérdezte, hogy van a szép család. És ahogy ezt a kérdést föltette, és ahogy a saját szavaimat vagy vágyaimat ismertem föl ebben a kérdésben, úgy egyszerre az lett a belső élményem, hogy valóban ez a vágy itt van bennem, hogy családot szeretnék, de minthogyha a mélyén meghúzódna egy másik és erősebb vágy, amit valahogy így az Isten ültetett belém, és hogy ez a mély és erősebb vágy arról szólna, ez a hívás, hogy szerzetesként éljek. És akkor ez így nagyon erősen így megjelent bennem. Hát hirtelen akkor összezavarodtam, meg nem is akartam visszakerülni ugyanabba az állapotba, hogy akkor most elindultam egy irányba, most akkor megint másik irányt veszek, de azért nagyon markáns volt ez az élmény, azóta is egyébként a meghívás élményemnek tekintem. És akkor bejöttem ide a templomba, leültem, és csak annyit kérdeztem az Istentől, hogy biztos? Mert hát nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy megint csak ide-oda ugrálok. És nagyon különleges ez így szavakkal, talán nem is kifejezhető, ahogy az Isten belül válaszolt a szívemben, egy nagyon egyszerű szóval, de nagyon határozottan és szeretetteljesen, hogy biztos. És hát amilyen az ember, vagy amilyen én vagyok, még feltettem még egyszer, meg még sokszor ezt az egyszerű kérdést akkor itt a templomban, hogy biztos-e. És mindahányszor feltettem a kérdést, mindannyiszor ugyanúgy válaszolt rá ezzel az egyszerű szelíd, de mégis határozott szóval, hogy biztos. És akkor, amikor elégnek bizonyult számomra ez a rövid párbeszéd, kérdés-válasz, akkor azt mondtam neki, hogy akkor itt vagyok, és akkor erre az útra rálépek. Úgyhogy ez az én hivatástörténetem, és akkor elindult egy rövid keresés. Én akkor úgy gondoltam, hogy majd innen a találkozóról hazamegyek, és akkor a szerzetesek.hu-n, vagy az interneten így olvasgatok a különböző közösségekről. Azt fontosnak tartottam, hogy még itt a találkozó alatt valakivel megosszam egy szerzetessel ezt a belső élményemet, mert nem akartam, hogy így elszálljon, vagy ez olyan fontosnak tűnt, hogy itt még ezt valakivel megosszam. És érdekes, hogy akinek végül elmeséltem, ő rögtön azt mondta, hogy azzal kapcsolatban, hogy melyik közösséghez menjek, nyugodtan hallgassak az érzéseimre. És bár én még nem foglalkoztam tudatosan ezzel a kérdéssel, mégis nagyon sokat segített akkor ez a mondat, és szinte ahogy ez elhangzott, akkor úgy ráismertem, hogy hát én olyan szívesen jönnék ebbe a közösségbe, amiben most is vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag, mire innen hazaértem addigra, hát ez volt az én vágyam konkrétan, hogy a Szent Ferenc Kisnővérei közösségnek a tagja lehessek. És aztán a Jóisten tényleg nagyon szépen így egyengette az utat azon a nyáron, azt éltem meg, hogy mint amikor tényleg úgy előttem valaki egyengeti az utat, úgy a programok, találkozások úgy alakultak, és akkor ez egy ilyen szép kapcsolatfelvétel lett így a nővérekkel, ami aztán egy évig tartott, hogy én időnként jártam hozzájuk, meg meglátogattam őket, vagy különböző programokon részt vettem, amit szerveztek, és egy évre rá meg beköltöztem a közösségbe. A meghívás élményem az 2015-ben, és 2016 nyarán léptem be a közösségbe.
8 éve tagja vagy ennek a közösségnek. Hogyan tudnád jellemezni a Szent Ferenc Kisnővérei közösségét? Az a baj velem, hogy én valami egyedit keresek. Miben más ez a közösség? Annyiféle szerzetesrend van, női szerzetesrend. Miben más a Szent Ferenc Kisnővérei közösség, mint a többi?
Hát ez egy jó kérdés, meg szerintem nehéz kérdés is. Azt talán nem baj, ha az egyediséget keressük, de egyáltalán nem könnyű ezt megfogalmaznom. Igazából nem is tudom, hogy más pontosan milyen, így a különbséget se könnyű felfedezni. Hát egy fontos szerintem az, hogy nagyon odafigyelünk arra, hogy mifelé vezet minket a Szentlélek. Gondolom, hogy ez más közösségre is ugyanígy igaz. Viszont a mi élethelyzetünkben, ugye mi egy 31 néhány éves közösség vagyunk, és ez az időszak például a több száz éves közösségekhez képest azért még kevésnek mondható. Úgy értem, hogy sokféle változáson megy át a közösségünk, meg hát így azt mondják, hogy egy alapítás legalább 100 évig tart bizonyos szempontból, és hát ezek az első évtizedek, amikor nyilván a ferences hagyomány ott van mögöttünk, ami több évszázados hagyomány, de mégis, hogy mi az, ami a mi közösségünknek a sajátja, talán ezt még részben most is keressük, de nekem nagyon tetszik, ahogy ezt az egyensúlyt próbáljuk így keresni, hogy a régi hagyományokból, Szent Ferenc lelkiségéből merítve a jelenkornak a kihívásaira válaszoljunk. Talán ez az egyik legfontosabb, amit szerintem mi próbálunk így.
Rengeteg kihívása van a jelenkorunknak. Mi az, amire a Szent Ferenc Kisnővérei különösen is fókuszálnak és próbálnak választ adni?
Hát a szolgálatainkat tekintve mi nagyon széles az a réteg, ahol jelen vagyunk, tehát igazából ez mögött is van egy tudatosság, hogy a mi közösségünk nem fókuszál egyetlen célcsoportra, hanem hát ezt is egyfajta egyensúlyban keressük, hogy ahol éppen élünk, ott egyrészt mire van szükség, tehát hogy milyen emberek élnek ott, és hogyan tudjuk őket segíteni. Hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy befogadó közösség vagyunk, hogy ide mondjuk nem csak tanárok jöhetnek, vagy nem csak egészségügyi dolgozók, hanem akit az Úr ide hív, és azt ismeri fel a közösség is, hogy valóban itt van az illetőnek a helye, akkor jöjjön, nézzük meg, hogy milyen karizmákat kapott ő saját maga, és azok a karizmák hogyan illeszthetők be, tehát hogy így olyan kereslet-kínálat egysége valahogy így. megvalósul.
Hivatásgondozásért felelős tag vagy te is, a rendnek a hivatásgondozásért felelős tagja, meg különösen azt többször megemlítetted, hogy odafigyeltek a fiatalokra. Ez is egy kihívás a mai korban. Úgy gondolom, hogyha én azt az aspektust próbálom megvilágítani, hogy egyre később köteleződnek el a mai fiatalok, házasságkötések vállalása is kitolódott a 30-as évek elejére vagy közepére, ha lehet általánosítani, bár nem mindig szerencsés, meg hát nagyon nagy a vállásoknak is az aránya, nagyjából házasságkötések kétharmada ma Magyarországon vállással végződik. Ferences kisnővérként, egyáltalán hívő emberként, fiatalok között is mozogva, véleményed szerint hol kell elkezdeni házasságra felkészíteni a fiatalokat, meg egyáltalán a hivatásra ráirányítani a figyelmüket?
Hát szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, meg nagyon összetett is, azt gondolom. Valahogy így az fogalmazódik bennem, hogy nem is biztos, hogy ezt így pontszerűen jó meghatározni, hogy mikortól érdemes, mert például a késői elköteleződés oka, azt gondolom, hogy tehát, hogy van valami oka, és talán érdemes oda is visszanyúlni, hogy mi annak az oka, hogy valaki nehezen köteleződik el, vagy nem találja a társát, vagy a hivatását. Ez lehet önismereti, vagy Isten kapcsolati, vagy bármi. Szóval, hogy sok oka lehet, és azt gondolom, hogy érdemes azoknak is utána nyúlni. Ha pedig ezeket az okokat nézzük, akkor meg oda jutunk, hogy ez gyakorlatilag egy folyamat. Tehát, hogy már a kisgyereket is, hogyha nyilván nem csak fizikai, hanem pszichés egészségben is próbáljuk nevelni, és mondjuk mi, ha már akár kisgyerekekkel is találkozunk, vagy egy-egy szolgált kapcsán, akkor az Isten szeretetéről tanúságot teszünk, akkor már az is egy nagyon kicsi lépés afelé, hogy ő tudjon a saját identitásában növekedni, erősödni később, vagy a gimnazistákat, ahogy kérdezted, nyilván ők így pályaválasztás előtt állnak, de hát én azt látom, hogy ez se könnyű, nagyon nem könnyű így a mai fiataloknak. De hát azt megnézni, hogy mi segíti őket. Szóval én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy plusz teher az, hogyha csak ezt így mondjuk, hogy akkor későn köteleződnek el, és akkor valami elvárás, hogy előbb köteleződjenek el, amivel önmagában nem segítjük meg őket, hanem akivel éppen beszélgetek, vagy találkozok, legyen az hittanóra, személyes beszélgetés, hittantábor, vagy bármi keretében, amire neki ott szüksége van a saját maga fejlődésében, és amit ebben én tudok adni, az Isten szeretetét közvetítve, azt megadni neki, és akkor ebből hát remélhetőleg, hogy majd elköteleződés születik.
8 éve vagy tagja a Szent Ferenc kisnővérei közösségnek. Hogyan telt ez a 8 év számodra?
Hát ahogy említettem korábban, hogy ugye elkezdődött egy első év, ami gyakorlatilag az ismerkedésről szólt így a nővérekkel, és amikor beköltöztem, akkor elkezdődött egy úgynevezett jelöltségi időszak. Ez 2 évig tartott az én esetemben, akkor már együtt laktam a nővérekkel, és bekapcsolódtam azokba a szolgálatokba, feladatokba, amiket ők végeztek. Igazából úgymond test közelből láttam a hétköznapokat is, és gyakorlatilag mindent, ami ott zajlik, tehát már így része voltam a közösségnek. De igazából ez még nem járt elköteleződéssel. Nyilván azért voltam ott, mert arra készültem, hogy majd elköteleződjek, de hát ez egy ilyen szorosabb kapcsolat már velük. A 2 év jelöltség után volt 2 év novíciátus. A novíciátusban már megkapjuk a szerzetesi ruhát, és hordjuk, ám bár még fehér fájtlat hordunk akkor, kívülről is látszik, hogy ez még mindig ilyen próbaidőszak. Ez is 2 évig tart, ennek az első éve az egy ilyen szigorúbb, ha tetszik, de egy csöndesebb, elvonultabb időszak. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos szerintem. Nem is ártana, hogyha minden ember kipróbálna 1 évet az életében, hogy milyen az, amikor tényleg úgy elvonul, és csak Jóistenre meg önmagára tud figyelni. A csöndességben sok mindent meg lehet tapasztalni, nehézséget is, meg örömet is, de mindenképpen szerintem hasznos. A novíciátus 2. éve pedig az apostoli év, akkor pedig hát kicsit szinte az ellenkezője ennek a nagy csendességnek, hogy mindenféle szolgálatban részt veszünk, vagy hát minél több szolgálatban egy kifejezetten aktív, ugyanakkor nagyon vezetett és kísért, tehát ezekről úgymond gyakorlatokról utána megosztás, beszélgetés, meg egyfajta ilyen belső kísérés történik. Ez gyakorlatilag nekünk így a belső képzés, tehát mint amikor valaki egyetemre jár, vagy iskolába jár, és akkor mondjuk vannak gyakorlatok, és utána arra a gyakorlatra reflektálnak, vagy megbeszélgetik, szóval egy kicsit ehhez tudnám talán hasonlítani. És akkor a noviciátus után történt az elköteleződésnek az első fázisa. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogadalmat tettem egy évre, hogy a szerzetesi fogadalmak, a szegénység, tisztaság és az engedelmesség megélésével erre az életformára elkötelezem magam egy évre. Ezt jelenti az ideiglenes fogadalmasság, hogy amikor letelik ez az egy év, akkor ezt megújítjuk, megújítottam én is, újabb egy évre, és ez így ismétlődik nálunk évről évre. Még egy idő után a végleges elköteleződés, az örök fogadalom történik, és akkor nem újabb egy évre, hanem hát örök fogadalmat tesz az illető nővér. Ilyen komolyabb elbizonytalanodás igazából nem volt. Nehézségek természetesen voltak, de engem nagyon segít a mai napig az a meghívás élmény, amit elmeséltem, hogy ez nagyon konkrét tapasztalat az életemben, és a nehézségben könnyű ehhez visszanyúlni, hogy bármi is történik, engem az Úristen akkor ide hívott, én azt akkor százszor megkérdeztem tőle, hogy biztos itt van-e a helyem, és ez nem változott.
Mit ad számodra ez a közösség? Mit jelent számodra Szent Ferenc kisnővérei közösséghez tartozni?
Hát eleve a valahova tartozni az egy nagyon fontos, megtartó élmény számomra. Kicsit így a gyerekkoromat, vagy a családi életemet is így visszhangozza, hiszen ahogy említettem, heten vagyunk testvérek, és egyfajta ilyen nyüzsibe nőttem föl, és az, hogy így többen élünk együtt, ez nekem így hordoz egyfajta természetességet. Az, hogy mindannyian az Istenért vagyunk itt, ez valami olyan különleges szint hoz az életünkbe. Ez néha könnyű, néha nehéz, de valami nagy biztonságot ad, hogy hát ha arról van tapasztalatom, hogy engem az Isten ide hívott, és hogy ez számomra milyen biztos alap, és ahogy elképzelem, hogy a többieknek is van egy ilyen biztos alap, és hát, hogy így vagyunk együtt, akkor ez olyan csak jó lehet. Nyilván a hétköznapi nehézségek mellett is, hogy van egy ilyen, valami biztonságom, hogy minket az Isten gyűjtötte egybe, és valami terve van velünk. Valahogy ezt jelenti számomra.
Hogyan kell elképzelni a hivatás gondozó alkalmakat, hétvégéket? Én nagyon szélsőségesen megjelenik azért bennem egy olyan kép, nyilván nem, csak most vázolok egy ilyet, hogy ott vagytok ti szerzetes nővérként, és akkor vannak ott lányok, fiúk, de a lányokat azért jó lenne egy picit fűzni az irányba, hogy azért bővüljön a közösségetek, és hát minél többen vállalják a szerzetesi hivatást. Ezzel ellentétben hogyan épülnek fel ezek az alkalmak?
Hát valóban azt gondolom, hogy semmiképpen sem járható út, hogyha így próbáljuk becserkészni a lányokat, mert hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, hogy valakit az Isten mondjuk nem is erre az életformára hív, és egyszer csak oda keveredik hozzánk, az nekünk is legalább olyan kellemetlen, mint neki. Szóval az a legfontosabb cél, hogy ahogy korábban is említettem, hogy a saját útját ki megtalálja, és azt mi nem is tudjuk ugye kívülről, hogy kinek mi az útja, hanem mi abban tudjuk megsegíteni a fiatalokat, hogy az Istennel hogyan kerüljenek olyan kapcsolatba, ahol ez kitisztázódik bennük. Tehát, hogy ez nyilván önismereti munkával is, meg hát nyilván azért azzal, hogy például a saját életünkről tudunk konkrétan mesélni, ha kérdéseik vannak, válaszolni, mert hát azért nyilván úgy tudjuk megmutatni azt, hogy milyen ez az életforma, de hogy benne erre rezonál-e valami, vagy nem, vagy az Isten például, ahogy ott van köztünk velünk, akkor mi szólal meg az ő szívébe, hogy igen, ide hívlak, vagy azt mondja, hogy ez nagyon szép, de nekem más az utam, az teljesen oké. Tehát, hogy ezeket a válaszokat viszont csak ők tudják megtalálni, és ezért én nagyon óckodom attól, hogy hát, hogyha akár ilyesmi kérdéssel jön hozzám, akkor én úgy válaszoljak neki, mintha én tudnám, hogy mi az ő hivatása, mert azt hiszem, hogy az biztos, hogy én nem tudhatom.
Örülök, megelőzted a kérdésem, mert elsőként az Istennel való kapcsolatot említetted, hogy arra helyezitek a hangsúlyt, de emellett nyilván az alap, az az önismeret, hogy tudjon arra a kérdésre válaszolni, hogy ki ő valójában, ki vagyok én, és mi a célom, mit szeretnék az életben.
Igen, és ez a ki vagyok én, azt gondolom, hogy olyan szépen egybe tud csengni a pszichológia alapja és a hitből merített élet, hogy hát ki vagyok én, az Isten gyermeke, és nyilván vannak földi szüleim, akiket megnézhetem, hogy milyen személyiséggel rendelkeznek, vagy mit hozok a családból, de hogy mintha mindezt megelőzni az, hogy engem az Isten akart, hogy ő teremtett, hogy ezt számtalan bibliai idézettel alá lehet támasztani, hogy te szőttél engem anyám méhében, és a többi, hogy az Isten végtelenül szeret, és pont engem akart, pont ilyennek, amilyen vagyok, és hogy pont abba a családba, mert valamiért ott akart látni, és hogy ez azt hiszem tud egy, már eleve egy olyan önbizalmat adni. Az egyik nővértársunk nagyon előszeretettel hangoztatja, hogy hát mi királyfiak és királylányok vagyunk, mert ha a mennyei atya az Isten a király, és mi az ő gyermekei vagyunk, hát akkor mi királylányok vagyunk, és ennek szerintem van valami nagyon fontos igazsága, és nagyon nagy mélysége. És hogyha reggel fölkelek, és tudok így belenézni a tükörbe, akkor azt gondolom, hogy hát úgy, mintha kiegyenesedne lassanként az előttem levő út, hogy hát akkor ez az Isten, aki így szeret engem, és nem véletlenül lettem, hanem ő valamiért megalkotott, akkor terve van velem, és akkor már szinte így kéz a kézben tudjuk vele keresni az utunkat, vagy a következő lépést.
Kedves hallgatóink, Tóth Krisztina Teréz nővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink,